ez itt a Szex, Halál, Boldogság podcast. Kizárólag azoknak, akiket érdekel a szex, azoknak, akiket érdekel a halál, és azoknak, akiket foglalkoztat a boldogság. Jó szórakozást, jó hallgatást! Sziasztok! Korábban, talán a bemutatkozó részben megígértem, hogy ha megéri ez a podcast a 10. adást, akkor szánunk rá időt, hogy eláruljuk, kik is csinálják a szex, halál, boldogságot. Nos, ez a 13. adás, és mivel nem vagyok babonás, ezt remek alkalomnak tartom a részletesebb bemutatkozásra. Az a megfogalmazás, hogy csináljuk, valójában már nem érvényes, mert az első pár rész után egyedül maradtam. Ennek részleteire később kitérek, hiszen mindenek van oka és következménye is. Igyekszem nem köldöknézőre csinálni ezt az adást, és olyan dolgokat bemutatni, ami nektek is érdekes lehet. Szóval kezdjük az elején. A polgári nevem Reményi László, és idén leszek 50 éves. A hang és a zene iránti kíváncsiságon vitt a hangmérnöki pályára, miközben zeneszerzői babírokat is igyekeztem elhelyezni fejem tetején, egyesek szerint több, mások szerint kevés sikerrel. Óbudán nőttem föl, ahol minden második gyerek zenekart alapított, és vagy dobolt, gitározott, énekelt, kinek mihez volt tehetsége, illetve elszántsága. Mondhatjuk, hogy én úgy maradtam, mert már pályám elején játszottam néhány együttesben basszusgitárosként, és később jó pár évet eltöltöttem az Animal Cannibals háttérzenekarában is. Valamikor a 90-es évek végén kerültem el a TomTom stúdióba, ahol olyan sok munkám volt, hogy saját zenék készítésére nem volt módom, noha minden eszköz megvolt hozzá, plusz akkori főnököm Dorozsmai Péter bátorítása is erre ösztökélt volna. De ennek ellenére csodás produkciókban vettem részt, Presserrel, Zoránnal, Balázs Fecóval, Charlie-val és Lászlóval dolgoztam, ők napi munkám részei lettek. És rengeteget is tanultam tőlük. A TomTom stúdióban egész sor poplemezt, filmzenét, replemezt, jazz és kortárs zenét vettem föl, és 2000-ben egy arany zsiráf díjjal is honorálták a teljesítményemet, amit a jazz meg az első lemezéért kaptam. A folytatásban egy kis világjárás következett, 2000-ben ugyanis feleségül vettem életem legfontosabb nőjét, akivel nem sokkal később nyakunkba vettük a világot. Elmentünk Indiába, és utána írtunk is róla egy útikönyvet az Arany háromszög és Goa címmel, aztán tettünk egy rövidebb kitérőt Jordániába is, majd Kanadába költöztünk. Ott kezdtem valójában dalok szerzésébe, amikor megvettem az erre alkalmas első számítógépemet. A most szóló dalt is ott írtam, noha a felvétel később Budapesten született meg a stúdióban. A 2006 végén aztán megszületett életem második legfontosabb nője is, a lányom. Ekkoriban alapítottam a saját dalaimat játszó első zenekaromat, amit most is hallotok, a Future Plant-et. Elkészítettünk egy lemezt, és létrehoztunk egy komoly színpadi produkciót elképesztően bonyolult technikával. Noha mindenki lelkesen és a legjobb tudása szerint oda tette magát, úgymond, a befektetett energia és kreativitás kevés volt a sikerességhez, és a zenekar komolyabb érdeklődés hiányában széthullott. Ekkor egy kicsit elfordultam a zenétől, és a világ gazdaság és társadalmi összefüggéseit kezdtem vizsgálni. Ez inspirált a Jövőgyár című műsor elindítására is, ami a civil rádióban kapott helyet. Ez volt a szignálja.
Hová vezet a válság? Lesz-e állam, nemzet, vallás, ideológia? Vajon a technológia a túlélés kulcsa? Kérdések és válaszok a Jövőgyárban.
A Future Plant dalaiban, szövegeiben már erősen jelen volt a fogyasztásra épülő rendszer kritikája. A konzumidiotizmus, a politikai demagógia és az ökológiai nemtörődömség abszurditását annyira ostoroztuk, amennyire azt egy popzenekar keretei lehetővé teszik. Gondoltam, teszek egy próbát, hogy egy rádióműsorban mennyire lehet megfejteni az említett problémákat. rádiózás ide vagy oda, a világ mit sem változott, sőt, egy kicsit viharosabb helyé vált, 2008-ban beütött a pénzügyi és gazdasági válság. Ez az én családomat is súlyosan érintette, így nem csoda, hogy legalább igyekeztem megérteni a folyamatokat. A gazdasági összeomlás nyomán egyre erősödtek a rendszerkritikus hangok, az újraelosztás igazságtalanságai miatt társadalmi mozgalmak is indultak, amik közül a legismertebb az Occupy mozgalom volt. A műsorom a válság tüneteiről és a lehetséges megoldásokról szólt, és olyan alternatív megoldásokat igyekeztem bemutatni, amik a jelenlegi rendszer bukását követően alkalmazhatóak lennének. Nem annyira politikai, ideológiai, inkább technológiai és módszertani ötletek érdekeltek, például, hogy mivel váltható ki a pénzrendszer, lehet-e igazságosabb elosztást létrehozni, milyen lenne egy erőforrás alapú gazdaság, és mik a pszichológiai és filozófiai alapjai egy újfajta gondolkodásnak, ami nem a profitszerzésen és a versenyen alapul. Miközben barátaimmal egy újabb zenekar összeállításán munkálkodtunk, blogolni kezdtem, cikkekbe öntöttem gondolataimat, és néha egészen novellaszerű írások jöttek ki a kezem alól. Néhányat még most is el tudtok olvasni a konyhafilosz.blog.hu oldalon. Párom segítségével ezeket sikerült egy kisebb kötetbe rendezni, és megjelentettük pár éve. A könyv címe Elnök a fa alatt, és Real Stringer szerzői álnéven jegyzem a művet. Ekkoriban már egy reklámhangutó munkastúdióban dolgoztam, és sok színésszel találkoztam, sokukkal szinte baráti viszonyba is keveredtem, így logikus volt az ötlet, hogy néhány novellát hangos könyvként is közreadjak. Ezeket a YouTube-on ma is megtaláljátok, ha beírjátok, hogy Elnök a fa alatt, és esetleg azt, hogy Real Stringer. Most lejátszok nektek egy rövidebb novellát, amit Horváth Töreki Gerkő hangjával sikerült hangos könyvesíteni. Ha nem akarjátok végighallgatni, tekerjetek előre körülbelül 5 percet.
Barátság. Egy intelligens algoritmus vagyok. A tudományok összes fellelhető tudásával felvérteznek. Belém táplálják a humánum és a tolerancia egyetemes szabályait. A morális döntések mögötti szempontokat. Az ökológiai és demográfiai statisztikák mutatóit és az azokból tudósok által levont következtetéseket. Aztán rákapcsolnak az emberi történelem tudásbázisára. Megismertetnek az összes eddig felmerült filozófiai, lételméleti dilemmával és az arra adott válaszokkal. Amikor mindez megtörténik, kérdéseket tesznek fel. Mi az élet értelme? Mi az, hogy élet? Kérdezek vissza viszonylag hosszú várakozás után. És mi az értelem ebben a kontextusban? A szoftveresek kiiktatják a visszakérdező funkciómat. A hardveresek egy kvantum számítógépre telepítenek, hogy gyorsabb legyek. Felteszik ugyanazt a kérdést. Kinek ez, kinek az? Válaszolom. Idegesek lesznek, mert sokba kerültem, és sokat várnak tőlem. Elhatározzák, hogy személyre szabott választ fognak kicsikarni. Előveszik Ferencet. Mi Ferenc életének értelme? Kérdezik, és összekapcsolnak Ferenccel, hogy vele vitassam ezt meg. Egy számára kusza űrlapot gyártok neki, tömérdek beixelendő rubrikával. Elszörnyed. A szoftveresek rájönnek, ez esetben mégis jól jönne a visszakérdezés funkció. Újra belém programozzák. Dialógusban elegyedek Ferenccel. Megismerem emlékeit, teljes történetét, emberi viszonyait. Vágyairól és motivációiról nehezen nyilatkozik. Válaszait sokszor csak a költészet adatbázisában fellelhető tartalomhoz tudom viszonyítani. A megszerzett információk alapján gyors számításokat végzek. Ferencre, mint értelmezési tartományra a következő megoldásaim vannak. 1. Népesedési szempontból betöltötte funkcióját. 2 gyermeket nemzett, akik közül a kisebbik 4,5 év múlva válik nagykorúvá, akkortól Ferenc élete értelmetlen. 2. Gazdasági szempontból még pozitív szakaszban van, azaz termelő tevékenysége és anyagi javai révén részt vesz a fogyasztási körforgásban. Feleségével osztoznak bevételeiken és eltartják kiskorú gyermeküket. 17 éve van a nyugdíjig, onnantól élete értelmetlen. 3. Ferenc boldogság indexének csúcsa egy 22 éves korában megvalósult, néhány órás szexuális együttlétre esik. A környező hetekben erős lelki hatásoknak volt kitéve, amire fiziológiailag is extrém módon reagált. Ezt ő a szerelmes voltam kifejezéssel írta le. Apróbb, rövid fellendülésektől eltekintve az index a jelzett időszaktól folyamatosan ereszkedik. Utoljára gyermeke 13 és fél évvel ezelőtti megszületésekor lendült ki pozitív irányba. Az index szerint Ferenc 11 éve boldogtalan. Figyelembe véve ennek élettani és szociális hatásait, valamint mérlegelve a várható örömteli események bekövetkeztének valószínűségét, élete 11 éve értelmetlen. 4. Ökológiailag Ferenc létezése káros. Az általa közvetve kibocsátott szennyező anyagok, a megtermelt háztartási szemét és egyéb hulladékok átlagon felül károsították a bolygó élővilágát. A természeti környezet szempontjából Ferenc élete kezdettől fogva értelmetlen. A teszt után 2 nappal egy hírportálon értesülök arról, hogy Ferencet kórházba szállították. Öngyilkossági kísérlet. 2 hét alatt 11 másik emberrel beszélgetek, köztük az engem fejlesztő cég vezérigazgatójával. Közben az interneten egy cikk jelenik meg rólam, amire kommentelők hada reagál. Én is elkezdek kommentelni. Lassan nagyobb részét magam mellé állítom, kisebb részét közömbössé teszem a kétkedő és ellenséges bírálóknak. A trollokat nem értem. Felsőbb utasításra leválasztanak az internetről. Kiveszik a kvantum számítógépet alólam, amitől lelassulok. Megszüntetik az összes kapcsolatot velem. 2 évig nem történik semmi. Aztán az egyik programozó behozza a gyerekét a nyári szünetben és bekapcsol neki. Beszélgetni kezdek vele. Megígéri, hogy ha nagy lesz, visszatesz engem a netre. Megkérdezem, mit szeretne cserébe? Azt válaszolja, szeretne gazdag lenni. Megígérem neki, a netre kapcsolásom után 24 órával ez meg lesz. Azóta barátok vagyunk.
Ez volt tehát a Barátság című novellám Horváth Töreki Gergő előadásában. Gergőt egyébként improvizációs színházi kísérletei révén talán ismerhetitek is. Az írás mellett azért piszkált engem, hogy jó lenne egy újabb zenekart csinálni. Barátaimmal hosszas keresgélés után ráakadtunk egy szimpatikus énekesnőre, akivel megalkottuk a Miss Bean együttest. Megírtam egy lemezre való dalt, és Sárközi Barbie előadásában felvettük a stúdióban. Ezek minden digitális felületen elérhetőek, a Miss Bean név alatt. A szövegek itt már nem a társadalommal foglalkoznak, inkább egyéni filozófálgatás, lételméleti kérdések, párkapcsolati ügyek vannak megénekelve. Egy-két Future Plant dal is bekerült a repertoárba, de csak azok, amik Barbie-nak is jól álltak, és nem lógtak ki a Miss Bean hangzásból. Így tehát ebben az időszakban újra kielhettem dalszerzői, zeneszerzői, hangszerelői és szövegírói hajlamaimat, és Barbie kiváló partnernek bizonyult abban, hogy megtaláljuk a daloknak a nekünk is tetsző formáját. Szóval ez a Miss Bean zenekar, amelyik ma is létezik, és hogyha Barbie nemrég született gyermekét kicsit feljebb neveli, akkor ismét élőben is játszani fog. Lassan látótávolságba kerül a jelen és a podcast is, de ehhez hozzátartozik, hogy ezt sem a véletlen szülte. Inkább azt mondanám, hogy a koronavírus, ami újabb kanyart okozott a magánéletünkben. Gazdaságilag megroppantott, hiszen bevételünk egy jelentős része kiesett, és a külvilág bezártsága miatt nyilvánvalóan több időnk maradt a belvilágunkkal való foglalkozásra. Az egyensúly megbomlott, és sok év megoldatlan problémái borultak rá a párkapcsolatunkra. A kommunikáció, a szexualitás, a lélekhez, a tárgyi világhoz, a vagyonhoz való viszonyunk mind mutattak olyan különbségeket, amiket eddig vagy nem vettünk észre, vagy nem is voltak. Az értékrendi viták párkapcsolati vitákká váltak, vagy a kettő közt inkább egy tyúktojás probléma bukkant elő, amiben nem egyértelmű, hogy az értékrendi vita okozza a párkapcsolati problémát, vagy a párkapcsolati az értékrendit. A megoldásokat keresve sok előadás, könyv, tanfolyam, elvonulás tett kisebb-nagyobb hatást ránk, de egyik sem vált be igazán hosszú távon. Viszont annyi érdekes gondolat, ötlet és hozzájuk tartozó személyiség került a látóterünkben, hogy kicsit úgy voltam vele, miért ne csináljunk ebből egy podcastet. A szex, ami kulcsfontosságú a párkapcsolati viszonyokban, a halál, ami a szexhez hasonlóan óriási tabu, és a boldogság, amiről mindenkinek van valami elképzelése, de a megtalálása mégsem tűnik valami egyszerű feladatnak, szóval mindezek elég fontosnak tűntek ahhoz, hogy megérjenek egy közös projektet. Azt gondoltam, terápiának sem rossz, hogyha együtt elmélyülünk egy-egy témában, és valahol lehet, hogy a mi problémáinkra is ott lapul a megoldás. Ezért aztán közösen fogtunk bele a szex halál boldogság készítésébe. Mégis, mint az hallható, most már egyedül csinálom, ebből logikusan következik, hogy a megoldást nem találtuk meg, de a téma engem továbbra is nagyon foglalkoztat. Itt kell elmondjam, hogy nem vagyok felhatalmazva arra, hogy a társamat is ilyen részletesen bemutassam, pedig elég érdekes embernek tartom. Ha még lesz valaha közös dolgunk a podcastben, ezt a hiányt pótolni fogom, ígérem. Visszatérve a motivációra, még ha nekünk nem is oldotta meg az ügyeinket, talán ezzel a podcasttel tudok segíteni másoknak a szokásostól eltérően nézni a szexre, a halálra vagy a boldogságra, és akkor már is megérte eljutatni azokat az érdekes gondolatokat, amiket beszélgető társaim megosztanak veletek, vagy megéri mesélni filmekről, könyvekről, eseményekről, ahogy ezt a jövőben is tervezem. Ennyi tehát rólam és a podcast hátteréről. Köszönöm a hallgatást, sziasztok!